Kedves hallgatóink! Kerekasztal beszélgetést hallhatnak keresztény identitásunkról, melynek keretében Kis Máté evangélikus lelkipásztor, Lupták György nyugalmazott evangélikus esperes és Garádi Péter evangélikus gyülekezeti munkatárs beszélgetnek Miklódi Márta moderálásával. A beszélgetés első része következik.
Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatói családját és a stúdióban keresztény identitás kerekasztal beszélgetés résztvevőit. Dr. Garádi Péter urat, aki evangélikus gyülekezeti missziós munkatárs, nagy tiszteletű Lupták György nyugalmazott evangélikus esperes urat, és nagy tiszteletű Kis Máté evangélikus lelkipásztort. Köszönjük szépen, hogy elfogadták a felkérésünket, és vállalták a hosszabb budapesti utat is. A legelején úgy vélem, hogy egy rövid imát kérjünk a Szentlélektől, azért, hogy ez a mai beszélgetésünk áldott legyen, mustármagként hújjon a földbe, termékeny talajra találjon, és bőséges termést hozzon.
Szentlélek, Úristen, magasztalunk téged, hogy nem alkalmatlanságunkat nézted, nem azt nézted, hogy annyi mindent elrontunk az életünk során, gyarló emberek vagyunk, bűnösök vagyunk, hanem mégis te voltál az, aki megszólítottál, te voltál az, aki életünk valamelyik pontján szívünkhöz szóltál, és magadhoz vontál bennünket. A te érdemed egyedül, Urunk, hogy megismerhettük Jézus Krisztusban, ami megváltó Istenünket, és a magához ölelő szeretetét. Hozzád fordulunk, Urunk, hogy te látod nyomorúságunkat, te látod azt a élethelyzetet, amiben most is vagyunk, te látod azt a sok-sok veszélyt, ami körülvesz minket, és ami éppen a küldetésünket veszélyezteti, hogy Szent Lelked által tarts meg, erősíts meg minket, Urunk, hogy hűségesek maradjunk, hogy bátrak maradjunk, hogy erősek maradjunk, és Szent Lelked által add a szívünkbe, a szánkba azokat a szavakat, mondatokat, amelyeket szólnunk kell. Ne engedd, hogy a félelem belénk folytsa az üzenetet, a mondani valót. Te tudod, hogy ez a te ügyed is, nem csak a miénk, nem csak emberi erőködés, amiben mi belefogtunk, Urunk, hanem te mondtad azt, hogy amíg a világ világ, addig velünk vagy, kérünk téged, hogy ne hagyd magunkra minket, és áld meg törekvésünket, és emelj ki mindannyiunkat, egyházainkat, a keresztény embereket ebből a veszélyes helyzetből, amiben jutottunk. Az Úr Jézus Krisztusért kérünk, és az ő nevében, hogy hallgass meg minket. Amen.
Amen. Amen.
A beszélgetésünk apropóját az a tavaly novemberi állásfoglalás adja, amit az evangélikus testvérek egy alulról jövő kezdeményezésként indítottak el, és amelyből mára más keresztény felekezetek által támogatott, felvállalt és jegyzett mozgalom lett. Címnek azt adták, hogy kiállás az ige igazsága mellett. És miért kellett ezt a címet nekünk adnunk? Mert úgy gondoljuk, hogy meg kell védeni magunkat, hiszen háborúdul a nagyvilágban, a sátán a globalizmus köpenyét magára öltve egyetemes támadást indított a keresztény értékrend, a keresztény hit és egyház ellen. Szét akarja bomlasztani az Isten rendelése által házasságot és családot, és a teremtés rendje szerinti női és férfi identitást. Ezt a három témát fogjuk körbejárni. Vendégeink vállalták, hogy mindegyikük egy-egy témát kifejt bővebben, de természetesen beszélgetésről van szó, így bárki hozzászólhat a témához. Hát akkor tessék, kezdjük el az első témával, a keresztény hit elleni támadással.
Döbbenetes az, hogy 2022-ben a rádiót hallgatjuk, a sajtóra odafigyelünk, naponta hallunk ilyen híreket, a legüldözöttebb vallás a kereszténység lett az egész földön. Emellett az én számomra, ami külön döbbenetes az, hogy Európában is, az úgynevezett keresztény Európában is ide jutottunk. Mióta nyugdíjba mentem, hogy valami hasznossal töltsem az időmet, jobban odafigyelek a keresztény üldözéssel foglalkozó szervezetek munkásságára. Ilyen például talán a legismertebb az Open Doors szervezet, ami, és ez legyen kicsit a reklámhelye, és éppen holnap után szerdán adja ki, hozza nyilvánosságra az előző évre vonatkozó jelentését. Minden évben januárban hoznak egy ilyen jelentést. Ezeket a számokat tehát még én sem ismerem, de amint kezembe kerül ez a jelentés, azonnal magyarítani fogom, meg sok-sok embernek el fogom küldeni, de döbbenetesek az előző jelentés alapján közzétett számok. Aszerint, tehát ez a 2021 januári jelentés, ami 2020-as évre vonatkozott, 74 országban folyik jelen pillanatban is intenzív keresztényüldözés. Ez azt jelenti, hogy egyes személyek elleni támadás, amely sokszor életveszéllyel, sőt az élet elvételével is jár, ezen kívül pedig keresztény gyülekezetek, templomok, közösségek elleni igen gyakran brutális támadásokban nyilvánul meg. A másik fontos szám, hogy a vizsgált időszakban 4761, még egyszer mondom, 4761 embert öltek meg a hite miatt, a keresztény hite miatt. Összesen 4488 templomot, gyülekezetet, közösséget ért támadás a földön, a föld országaiban. Úgyhogy ezek félelmetes számok, azért mondjam azt, hogy nem csak az Open Doors foglalkozik keresztényüldözéssel, talán ők építették ki a legátfogóbb szervezetet a világon, számos országokban van, tartanak fönn hivatalt, és számos munkatársuk egy bizonyos tudományos alapokon kidolgozott pontrendszer alapján vizsgálja az egyes országokban elkövetett támadásokat, de nagyon fontos, egy keresztény jogvédőszervezet is működik, az angliai székhelyen, ez az ADF International, keresztény jogászok és ügyvédek, bírók a tagjai, akik felvállalják, hogy társadalmi munkában egyes esetekben segítik és támogatják, jogi tanácsokkal látják el, jogi képviselettel a megtámadottak embereket. Hogy egy nevet is mondja, például ők segítik Pevi Räsänen, finn parlamenti képviselőnőnek, aki a finn keresztény demokrata pártnak egy vezetője, akit megtámadtak egy 2019-es Twitter bejegyzése miatt, ahol is csak a Bibliából idézett, a római levélből, és azt azért el kell mondanom, a bűne az volt, hogy a akkori Helsinki Pride-on finn evangélikus egyház magas szinten képviseltette magát, és a képviselő asszony csak megkérdezte, hogy hogy adhatja az egyház az áldását arra, amire a Biblia azt mondja, hogy bűn. Ez miatt támadták meg, és most lesz 25-én az első tárgyalása a finnországi főügyészségen. Nagy kampány indult, sok százezer aláírás is gyűjtöttünk az ő védelme érdekében. És a harmadik szervezet, ami nekem különösen is érdekes, mert ez részben az Európai Unió támogatja, egy bécsi székhelyű szervezet, ez a Observatory on Intolerance and Discrimination Against Christians in Europe, ez a bonyolult szervezet, kifejezetten csak az európai eseteket vizsgálja. Érdemes rámenni a honlapjukra, van egy Európa térkép, ahol országonként számokat lehet látni, és rá klikkelve adott számra meg lehet nézni, hogy melyik országban mi történt. Még egyszer mondom, ez csak Európa. És ahol a legtöbb támadás éri a keresztényeket, vagy templomokat, gyülekezeteket, az Franciaország, Németország, Spanyolország, Olaszország még, és hát a többi országok is. Nos, tehát ez az alapján el kell, hogy mondjuk, hogy tetszik, nem tetszik, de a számok is, és minden is, a saját tapasztalatunk is azt igazolja, hogy rég nem állt ilyen támadás alatt a keresztény ember, a keresztény hit, a keresztény közösségek szerte a világba. És ez döbbenet, hogy a kereszténység 2000 éves történetében itt tartunk. Na most nyilvánvalóan tudjuk azért, hogy a mi Úrunk Jézusunk nem ígérte azt, hogy az ő követőinek rózsaszirmokkal lesz behintve az útja, és ugye a János Evangélium a 15. fejezetében például azt mondja az Úr Jézus, ha engem üldöztök, titeket is üldözni fognak. Tehát meg is ígéri nekünk azt, hogy ezzel számolnunk kell, vagy Máté Evangélium a 24. fejezetében mondja, hogy akkor átadnak titeket kínvallatásra, megölnek titeket, gyűlölt titeket, minden nép az én nevemért. Mondjuk ez az utolsó időkre vonatkoztató beszédeiben mondja, de ott van, hogy az ő nevéért fognak üldözni minket. Itt tartunk, itt gondolom, hogy meggyőződésünk, hogy nem kell nekünk fölemelt kézzel megadni magunkat, és azt mondani, hogy hát akkor ez van, és hallgatnunk, és befogni a szánkat, hanem igenis kiáltani kell, mert erre is elhívott minket a mi Urunk, meggyőződésem, hogy olyan korban élünk, amikor nem csak ezzel kapcsolatban, hanem amiről itt ma még szó lesz minden egyéb kérdéssel kapcsolatban is a hitvallásosságnak jött el az ideje. Addig is a mi hitünknek a része volt, hogy a bizonyságtevő életünknek a része, hogy a hitünket meg kellett vallani, de most talán különösebben is hangsúlyos újra, hogy Cselekedetek könyvében, ahol Pétert és a többieket az első gyülekezetben rá akarják venni, hogy fogják be a szájukat, és ne gyógyítsanak, és ne tanítsanak. Cselekedetek 5-ben ott hangzik el ez a nagyon fontos bizonyságtétel Péter szájával, hogy Istennek kell inkább engedelmeskednünk, mint az embereknek. Vagy Pál apostol írja tanítványának, barátjának, testvérének, munkatársának, Timóteusnak, hogy fölvi a figyelmüket, hogy figyelmét arra, hogy eljön az idő, amikor majd viszket a fülük, saját kívánságaik szerint gyűjtenek maguknak tanítókat, és ez a rettenetes, amikor az egyház is hallgat, mert ez szabad, nem szabad, tetszik, nem tetszik, ki kell mondani, hogy a vezető egyház is sokszor nyilván politikai okokból, vagy óvatosságból ki tudja, de amikor szólni kellene, nem szól. És ezért kell nekünk is ez a csoportosulás éppen részben ezért is jött létre, hogy igenis legyenek keresztények, akik hallatják a hangjukat, és elmondják, hogy ez a helyzet, emberek, és nekünk ki kell állni. És azért vannak jó dolgok is, ezzel a kis példával fejezem be a beszámolómat. Minap olvastam, hogy Angliában egy színesbőrű ápolónő, úgy hívják, hogy Mary Unuhoa, valahonnan Afrikából, származott, aki hitvalló keresztényként a kórházban is, a munkahelyén a keresztet a nyakában hordta, és emiatt piszkálták, még egyszer mondom, Nagy-Britanniában, Londonban. Többször megpróbálták rávenni, hogy távolítsa el, és mert hogy megbotránkoztatja az ott dolgozó muszlimokat és egyebeket. A hölgy nem volt erre hajlandó, aztán az lett a történet végig, hogy elbocsátották, és az indok megdöbbentő volt, azzal indokolták, hogy az kirúgatását, hogy az az idegen tárgy a nyakában az fertőzéseket hordozhat, és nem hordhat a nyakába senki ilyet. Na, a hölgy bátor volt, és pert indított, és megnyerte a pert. És ez a történet, hogy igenis, ma is azért, még egyszer mondom, nem kell föltenni a kezünket, és megadni magunkat, hogy hát ez van, akkor majd tűrjetek, szenvedjetek keresztjének, hanem van esély még arra, hogy azért az ember, ha kiáll a hite mellett, a nyakában hordott kereszt nem csak egy élettelen hideg ékszer a számára, hanem Jézus Krisztus szenvedésének a helye, hogy igenis az ember akkor, amikor viszont a muszlimok hordhatják a burkát és a nem tudom mit, akkor pont a keresztény Európában a keresztjén tét megvalló ápolónő nyakából akarják levetetni a keresztet. Érdemes tehát igenis kiállni. És
köszönöm szépen Lukták György Esperes úrnak.
Még ehhez szeretnék hozzászólni. Milyen jó lenne az, hogyha lelki értelemben fertőző, sőt ragályos lenne a kereszt Európába. És a másik, ami eszembe jutott most, amikor Lukták György beszélt, hogy a magyarországi egyházak vezetői nagyon helyesen egyébként felemelik sok esetben, írásban, szóban is a hangjukat, amikor Európán kívüli keresztény üldözésről van szó. Ha Európán belüliről, soha, mert az nem piszi. És jaj, annak a másik országnak, európai országnak, ne talántán uniós országnak az érzékenységét tartsuk tiszteletbe, pláne, hogyha ott még esetleg az illető partnerfelekezet is érintett ebben, akkor végképp ne szóljunk és hallgassunk. Ez egy nagyon álságos dolog, és én ezt tapasztalom.
Annyit szeretnék hozzátenni, hogy itt szerintem nagyon fontos az, hogy kiállunk valami mellett. És azért fontos, hogy az ige mellett tesszük le a voksunkat, mert bármilyen támadás ér minket, akkor tudjuk, hogy ez az az alap, amikor nem omlik össze az életünk. Tehát ha bármi másra építen, akár én a személyes hitéletemet, és nem az igére, nem a kinyilatkoztatott igére, vagy akár a közösség, ahol szolgálok, eltérünk attól, és nem arra építjük rá az életünket, a közösségünket, vagy akár az egyház, akkor ha jönnek a viharok, és hát látjuk, hogy tombol, tehát ha körbenézünk, akkor látjuk, hogy szellemi-lelki viharok közepette élünk, akkor előbb-utóbb össze fog dőlni, és mi szeretjük a közösségünket, szeretjük az egyházunkat, szeretjük a krisztusi keresztényi életünket, és ezért akarjuk, ahogyan Luther is fogalmazott, oda kötözni magunkat az igéhez, az élő igéhez, mert mi azt hisszük és azt valljuk, hogy tulajdonképpen Isten ebben kinyilatkoztatta az ő akaratát, az ő üzenetét, és nincsen más, ami ennél biztosabb pont lehetne az életünkben. És amikor ezeket a viharokat látjuk, és hogyha a történelmet megnézzük, mindig voltak aktuális viharok, most éppen ez a vihar dúl, de nekünk éppen ezért nem is mindig erre kell reflektálni, hogy mik mennek itt a világba, hanem oda menekülni, oda bújni, oda láncolni magunkat ténylegesen az igéhez, és azt hiszem, hogy nagyjából ez volt bennünk, amikor megfogalmaztuk ezt a kiállást is, hogy mi nem a másikat szeretnénk valamivel legyőzni, mert hisszük, hogy nem test és vér ellen van nekünk tusakodásunk, hanem bizony a szellemi magaslatokba megy ez a dolog, és mi a győztes oldalra beállva, az Isten igéjébe kapaszkodva ezt szerettük volna bátorítani a személyes hitéletét az embereket, a magunk életében is, a közösségeinknek adni egyfajta ilyen muníciót, és az egyházunknak is. Tehát az egyházunkkal szemben sem támadólag vagy bántólag akarunk fölépni, hanem azt megmutatni, hogy mi ezt hisszük, ezt valljuk, hogyha az igéhez szabjuk az életünket, abból akkor tudunk megállni, ahogyan ugye a kősziklás példa is van, tehát aki kősziklára építi, aki hallja tőlem ezeket és cselekszi azokat, az tud megmaradni a viharok tengerében. Tényleg megdöbbentő azt látni, hogy milyen mértékű akár fizikai értelemben a keresztény üldözés, akár a szellemi, kulturális térben, amiket tapasztalunk a világban.
Igen, össze kell zárnunk, mert nem báránybőrbe bújt farkasokkal van dolgunk, hanem nyílt ordas hordával állunk szemben, és valóban csak az Isten igéje az, ami megmenthet és megvédhet minket.
Kerekasztal beszélgetést hallottak keresztény identitásunkról, melynek keretében Kis Máté evangélikus lelkipásztor, Lupták György nyugalmazott evangélikus esperes és Garádi Péter evangélikus gyülekezeti munkatárs beszélgettek Miklódi Márta moderálásával. A beszélgetés első része hangzott el.